Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és minden kedves megjelentett szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából. Nyissuk meg a Bibliánkat Jelenések könyvének 21. fejezeténél, és Jelenések könyve 21. fejezetéből olvasom a 7. verset. Aki győz, örökségül nyer mindent. Annak Istene leszek, és ő fiam lesz nékem. Most éppen a szombatiskolai tanulmányban is egy olyan témakörnél járunk, amely szoros kapcsolatban áll a győzelemnek a kérdésével. Miért is vetődik fel ez a kérdés az emberben? Hiszen a Biblia már mint az a kérdés, hogy lehetséges-e tökéletes győzelmet aratni a bűn az önzés felett. Miért is vetődik fel az emberben ez a kérdés, amikor a Biblia nyilvánvaló módon szól arról, hogy igenis ez a győzelem lehetséges, sőt, szükséges is. Miért kérdéses ez mégis, főleg akkor, amikor már az emberi történelemnek csak nem a végén járunk? Sajnos meg kell állapítanunk, hogy még a végidőre elhívott nép körében is egyre gyakrabban hallani olyan vagy ahhoz hasonló kifejezéseket, állításokat, amik azt fejezik ki, mintha ez a győzelem nem volna elérhető. Például ilyen mondatokat, hogy halálunk napjáig vétkezni fogunk. Ugye ez éppen azt jelenti, hogyha ezt szó szerint veszi az ember, hogy ezt tagadja a győzelem, az önzés fölött kivívható győzelemnek a lehetőségét is. Márpedig ez az ige is, és nagyon sok más Biblia ige is egyértelműen erről szól. Miért van akkor mégis sokszor a lelki világunkban is kételj, hogy valóban győzni fogok én személyesen is, vagy akármelyikünk itt a teremben? Lehet, hogy talán azért, mert nagyon sokszor küzdünk már évek óta, vagy esetleg lehet, hogy évtizedek óta néhány gyengeségünkkel, jellemhibánkkal, rossz, bűnös szokásunkkal, amelyekről úgy tűnik, mintha egész életünkben elkísérnének. De csak úgy tűnik. Tehát, ha magunkra tekintünk, akkor gyakran kétségbe eshetünk. Ugyanis, ha az ember őszintén megvizsgálja a szívét az Isten lelkének segítségével, akkor talál benne sajnos olyan helyeket, ahol Sátán még megvetheti a lábát. De ilyenkor egyetlen egy gyógymódunk van, felfele tekinteni, az Isten ígéreteire nézni, hogy az Isten mit ígért, azoknak az ígéreteknek mik a feltételei, és ha ezeket a feltételeket teljesítjük, akkor ő beváltja azt, ami a sokkal nagyobb részű, megcselekszi azt, hogy amit elkezdett bennünk jó dolgot, azt befejezi a Jézus Krisztus napjáig. Tehát sokszor az a probléma egyik oka, hogy nagyon sokszor tekintünk a saját gyengeségeinkre. Nem arról szólok itt, hogy ne legyünk tudatában ezeknek, mert az nem jó. Hiszen akkor a kísértőnek egy sokkal könnyebb terepet adok, hogyha nem vagyok tudatában a saját gyengeségeimnek, de nem ezeken kell gondolkodni. Nem ez kell, hogy az ember életét, gondolatát kitöltse, hanem az Isten ígéreteire kell tekinteni. És ez is egy ígéret. Mert ha egyszer azt mondja az Isten igéje, hogy aki győz, akkor az azt jelenti, hogy lesznek győztesek. És a személy szerint mindannyiunknak szól ez az ígéret, hogy te is lehetsz győztes. Te is lehetsz az, aki örökségül nyer mindent. Te is lehetsz az, aki megtapasztalod azt, hogy milyen az Istennel szemtől szemben állni. És milyen az a világ, amelyben nincsen már bűn, és amelyben nem is lesz soha többet. Tehát ez is egy ígéret. Nézzük meg, hogy a győzelemnek a kérdéséről hogy gondolkozott az az apostol, akit a Szentlélek a legtöbbi bibliai irat ikletésére tudott vezetni, Pál apostolról beszélünk. A Filippibéliekhez írt levélnek a 3. fejezetéből gyakran szoktunk idézni, ebben a témában, Filippibéliekhez írt levélnek a 3. fejezetéből olvasom a 12. verstől a 15. vers elejéig az igét. nem mondom, hogy már elértem volna, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Itt ugyan nem a győzelem szó szerepel ezekben az igeversekben, hanem a tökéletesség. A tökéletességnek ezen a földön az a mértéke érhető el, amikor minden önzés fölött győzünk. És valósággal átalakul a jellemünk, és irgalmas emberekké válunk. Olyanokká válunk, amilyen az Isten is velünk. A tökéletesség azonban ilyen értelemben a győzelemnek a váltó fogalma, hiszen ha valaki ebben az értelemben a földön tökéletessé vált, az győzött a bűn fölött. Arra elmondhatja az Isten, hogy aki győz, és az ő a győztesek közé tartozik. Miről is beszél itt Pál apostol? A 12. vers elején nagyon sok keresztény embernek, őszinte hívő embernek az életérzését, azt, amit ő maga is érez és megtapasztal, amikor ez a kérdés felvetődik, és egyáltalán az egész élete során megtapasztalja ezt, hogy úgy érzi a keresztény ember, hogy nem mondhatja el magáról azt, hogy már tökéletes lenne. Akármilyen magaslatra is jutott el, még mindig vannak magaslatok, nem csak olyan értelemben, hogy ugye nyilván az örök életben az Istenhez való hasonlóvá válás az végtelenségig folytatódik, hiszen az Isten szeretete, az Isten lénye az végtelen, az ő szeretetét, ahogy nem lehet kimeríteni, úgy nem lehet elérni sem itt a földön, és az végtelenségig az örökké tartó korszakokon át fogunk jellemben egyre hasonlatosabbá válni az Istenhez, de egy valamiben már itt hasonlatossá kell válnunk, nevezetesen abban, hogy tökéletes győzelmet aladunk minden felismert bűn fölött. Hiszen az Istennek ez a célja. Ezért hívott el minket, hogy ilyen értelemben élő tanúbizonság legyünk. Mégis ez az érzése van a keresztény embernek, és ez helyén is van így, mert nagyon nagy probléma az, amikor az ember már azt érzi az élete derekán, vagy akár sokkal korábban is, hogy ő már tökéletes lenne. Hát gondoljuk el, hogy Pál apostol által micsoda munkát végzett az Isten, és az apostol mégsem gondolta magáról azt, hogy ő már tökéletes. Ide majd visszatérünk egy másik levelével kapcsolatban. Azonban ez azt jelenteni, hogy ez a cél nem is érhető el. A 12. versnek a második fele már rögtön rácáfol erre, hiszen azt mondja, hogy azért ragadta meg az apostolt Krisztus, hogy el is érje ezt a célt. Ugye így szól erről az ige, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. El tudjuk-e képzelni Istenről, hogy valakit azért ragad meg, hogy olyan célt tűzzön elé, ami elérhetetlen. Ugye ezt nem tudjuk elképzelni. Ezzel igazából, ha el tudom képzelni, akkor gyakorlatilag azzal hazuggá tenném az Istent. Hiszen azt mondanám, hogy olyan cél tűzött elém, amit képtelenség elérni. Istenért nem tesz. Megjegyzem, ez egy zárójeles megjegyzés, gyakran tesz ilyet ember a másik embertársával, és néha még magával is, hogy olyan cél tűz maga elé, ami elérhetetlen. Erről hosszasan lehetne sorolni példákat, mondjuk például a munka világában ilyennel szerintem mindenki szembesült már, valószínűleg nem is egyszer. Hogy az adott idő, az adott lehetőségek, az adott eszközök mellett a kitűzött cél elérhetetlen volt. De az Istenért nem tesz soha. Tehát az Isten mindig olyan célt állít az ember elé, ami szabályszerű küzdelemben álhatatosság megtanulása és gyakorlása mellett elérhető. Hiszen azt mondja Krisztus, és azt mondja Pál apostol is, hogy mindenkit És nem csak az apostol mondja ezt, hogy azért ragadta meg őt az Isten, hogy elérje a tökéletességet, hanem mindenkit ezért ragadott meg az Isten, hogy elérje a jelenbeli tökéletességet. És ezáltal, ahogy halad e felé, egyre inkább élő tanúbizonysága legyen annak, hogy igenis, az Isten törvénye megtartható, és a bűnből van gyógyulás. Mert hitele ezeknek a kijelentéseknek akkor lesz igazán, amikor valóban a bűnből meggyógyult emberek által hangzik a felhívás, hogy legyetek tökéletesek. De az Isten semmiatt nem kíván tőlünk, amit ne lehetne elérni. Vajon miért szól a 13. vers arról, amiről a 12. vers eleje már szólt? Hiszen azt mondta a 12. vers elejében az írás, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. A 13. vers, mintha visszhangozná ugyanezt, hogy atyám, fia, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. Tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy itt az apostol hangsúlyozza azt a tényt, amit más leveleiben is, hogy a nagy küzdelem, minden egyes emberért vívott nagy küzdelem, az az élete végéig tart. Na most akkor ellent mondanék azzal, hogy akkor ezek szerint azért tart az életünk végéig ez a küzdelem, mert egy olyan cél van, ami nem érhető el még az életünk végén sem? Nyilvánvalóan nem így van. Hanem miért tart akkor ez a nagy küzdelem minden egyes ember életében az élete végéig? Mert ugye velünk van az a természet, amivel születtünk, amely természet most már nem abban az állapotban van velünk, ahogyan születtünk, hogy csak bűnre hajló állapotában, hanem sajnos személyes bűnöket is elkövettünk, ezért vannak bűnös szokásaink is, van homályos gondolkodásunk, és ez a természetünk, még itt a Földön élünk, nem vétetik el, tőlünk egyetlen apró kiigazítás kell ehhez, hogy amikor Krisztus másodszor megjelenik, akkor a győztesek, akik győztek a bűn fölött és örök életet kapnak, azok ugye élő állapotba változnak el, ez a természet elvétetik tőlük, de miért teheti meg ezt az Isten? Azért, mert ők már győzelmet adtak a bűn fölött. Már nem sújtja őket utána többet az, hogy van egy természetük, amely nem engedelmeskedik az Isten törvényének, mert hogy nem is teheti. És természetesen a meghalt, különböző korszakokban meghalt győztesek is már ezen természet nélkül támadnak föl. De mivel ez a természet mindeddig velünk lesz, ezért a küzdelem is, a nagy küzdelem is mindvégig tart értünk. De ez nem jelenti azt, hogy szükségszerű, hogy mi az életünk utolsó napjáig vétkezzünk. Most egy nagyon egyszerű hasonlattal élek, amit Pál is használt más környezetben, mást megvilágítva, de gondoljunk egy hosszú távfutóra. Aki mondjuk készül egy olimpiára, mondjuk nem tudom a 10.000 méter olimpiai szám-e, de most tegyük fel, hogyha nem az, akkor világbajnokságra készül, és évek során át önmegtagadó életet élt, azért, ahogy az írás fogalmaz, egy romlandó koszorút elnyerjen, és azon évek során mindvégig, ugye teljes erőbedobással küzdött, mindvégig tartott ez a küzdelem az életében, sőt, a 10.000 méter lefutása alatt is, az utolsó pillanatig is beleadott mindent. Ez kizárja akkor a győzelmet? Nem. Ez természetesen nem zárja ki a győzelmet, hiszen a célszalagot átszakítva győzhetett. Ugye tehát az, hogy mindvégig tart ez a küzdelem, ez a mi természetünk miatt van, amelyen keresztül mindvégig kísérthetők leszünk, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet elérni a győzelmet. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert mindannyiunkat erre hívott el az Isten. Hogy ilyen értelemben az élő tanúbizonyságért legyünk az Istennek. Hogy igenis, az evangélium erejének, az ige erejének, a Szentlélek és az Isten hatalmának van ereje és hatalma arra, hogy ezt a győzelmet kivívja a mi együttműködésünk révén. Érdekes megjegyezni a 14. versben egy nagyon fontos tanácsot ad ehhez Pál apostol, hogy ne hátra tekintsünk gyakorlatilag, hanem előre. Ugye azt mondja az apostol, hogy amik a hátam mögött vannak elfelejtvén. Hát mik vannak a hátam mögött? Mindannyiunknak rengeteg dolog van a hátunk mögött. Például az elrendezett bűneink. Ugye az Isten mit mond ezekről, hogy hova veti a mi elrendezett bűneinket? A tenger mélyére, a háta megé. Ilyen hasonlatokat, képies hasonlatokat használ. Tehát ugye azért, amit a hátam mögé teszek, ugye azt már nem látom, igaz? Arról már nehezebb megemlékezni. Tehát, hogyha egyszer elrendeztem az Istennel, és az Isten maga is így viszonyul az én elrendezett bűneimhez, akkor nem jó ezek fölött évődni. Nem jó a mi saját gyengeségeinkre tekinteni, mert azzal is, ha állandóan a körül forgunk, levesszük a tekintetünket Krisztusra, és egyedül benne van a győzelmünknek a forrása. De azt mondja az apostol, hogy az viszont igenis kívánatos, hogy azon célnak nekidőjek teljes álhatatossággal, teljes odaszánással, amire a Krisztus elhívott minket. Ez jelentheti az adott napi jó cselekedeteket, amiket előre elkészített az Isten mindenki számára. Jelentheti az életfeladat betöltését, de leginkább ugye mind a kettőt. És ezekre tekintsünk előre. És arra is tekintsünk előre, amire az igeversünk egy következő része szól, de arra még nem térnénk rá, az a délutáni beszélgetésünk témája lenne, hogy örökségül nyer mindent. Aki győz, örökségül nyer mindent. Mindannyiunknak szüksége van egy elérhető célra, egy vonzó, elérhető célra, azért, hogy egy ilyen küzdelmet elcsüggedés és hátrafordulás nélkül megvívjon. Nem egyedül, hanem Krisztussal, aki ezt a küzdelmet már megvívta és előttünk győzött ebben a küzdelemben. Amiért szoktuk ezt az igeszakaszt idézni, az leginkább a 15. vers eleje, hogy valakik azért tökéletesek, annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát tökéletesek legyünk az eltökéltségben, az odaszánásban, tökéletesek legyünk ebben az elhatározásban, hogy mi ezt a küzdelmet nem adjuk föl, és szabályszerűen küzdünk. De vajon ez azt jelenti-e, hogy akkor egészen az életünk végéig szükségszerű-e, hogy azt mondjuk, amit itt az apostol mondott, hogy én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, hogy már tökéletes volnék. Nézzük meg, mit mondott erről a kérdésre az apostol egy olyan levelében, amit az élete végén írt már. Ugye tudjuk, hogy Pál apostolnak az utolsó levele a Timóteushoz írt második levél, és a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből olvasom a 6., 7. és a 8. verset. Mert én immár megáldoztatom, az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr a manapon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát itt az apostol életének a legvégéről van szó, ezért is olvastam a 6. verset, ez egy idői meghatározás ilyen értelemben, mert én immár megáldoztatom, az én elköltözésem ideje beállott. Az apostol ekkor már tudta, ekkor már a második tárgyalás volt, tehát az apostol ekkor már tudta, hogy ott már nem lesz kegyelem. Egyébként az is egy mennyei csoda volt, hogy az első tárgyaláson Néró császár felmentette. Ugye a római császárok nagy többsége sajnos nem volt az igazság bajnoka, Néró meg még közülük is azok közül való volt, akik hát méltán váltak ismerté, vagy inkább azt mondanám, hogy hírhetté. És ekkor már Pál tudta, hogy az ő elköltözése, az ő halála ideje közel van. És hogy fogalmazott már Pál ekkor? Azt mondta, hogy a nemes harcot, azt a hitbeli harcot, amely minden emberért folyik, azt ő megharcolta. Itt már nem azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem volna. Futását elvégezte, azt az életfeladatot, amit rábízott az Isten, azt betöltötte. Nem azt mondja, hogy hiba nélkül, de betöltötte. És azt is mondja, hogy mindez annak az alapján volt lehetséges, hogy bármilyen körülmények közepette a Krisztusba vetett hitet megtartotta. Hiszen hit által tudta ezt mindezeket véghez vinni, és amikor azt mondja, hogy eltétetett nekem végezetre az igazság koronája, amelyet megáld nékem az igaz bíró, ott az igazság szó helyén vajon melyik igazság szó van? Az az igazság szó, amelyik az Istennek idézőjelbe téve, azért mondom, hogy idézőjelbe téve, az elméleti igazságát fejezi ki, mert ha ez elméleti igazság nem válik életgyakorlatunk, akkor nem sokat ér számunkra. Vagy pedig az a szó van ott, ez az aléteja. Vagy pedig az van ott helyette a dikaiosziné, amely az igaz életet jelenti. A megigazult életet, a győztes életet jelenti. Ugye az utóbbi szerepel itt. Mint ahogy a korona sem az uralkodói korona, hanem a győzteseknek járó korona, mert a görögben arra is két külön szó van. Tehát itt az apostol azt fejezi, hogy az élete végén ő már biztos volt abban, hogy ezt a hitbeli harcot ő győztesen megharcolta, hiszen azt mondja, hogy végezete eltitetett neki az igazság koronája, de nem csak neki, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az Isten megjelenését. Tehát a feltételek nálunk is ugyanazok, mint amiket az apostol is betöltött, a szolgálat az lehet, hogy nem ugyanaz, de a feltételek nálunk is ugyanazok. Azért szeretnék hangsúlyozni valamit itt a feltételekkel kapcsolatban. Olyan gyönyörűen fejezi ki a sokszor félreértett, más felekezetek által időnként félreértett Korintusi első levél 9. fejezet 27. verse, hogy mit is jelent ez a nemes harc, ennek a hitbeli harcnak a megharcolása. Az egyik oldalról. Így szól ez a vers, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, valami módon méltatlanná ne legyek. Azt mondja itt az apostol, hogy a test szó helyén természetesen a szarx van, hogy ő ezt a bűnre hajló, sőt bűnök által terhelt természetet megsanyargatja olyan módon, hogy az innen jövő kívánságoknak nemet mond. Mikor mond nemet? Hát mivel az apostol megtérése után gyakorlatilag végig az igét hirdette, ezért ez a nemetmondás is mindvégig igaz. Tehát itt ugyanerről szól, hogy ez a küzdelem mindvégig tart, de a győzelem az elérhető már ebben az életben is. Azonban vigyázzunk arra, hogy a 2 Timóteus 4-6-8-at Pál ugye az élete végén írta le. Tehát nehogy elbizakodjunk, és azt gondoljuk, hogy mi már mindenből megtisztultunk, hiszen azt mondja Pál, hogy nem csak neki tétetett el az igazság koronája, tehát azért önvizsgálatot imádságban mindig is tartsunk, és tényleg legyünk alázatosak. Hogyha az Isten, vagy bárki emberfia által az Isten rámutat a mi hiányosságainkra, akkor ne meneküljünk önigazolásba, hiszen az Isten nem kíván sokat a győzelem eléréséhez. Amit mondja az írás, azt kívánja, hogy csak vald meg a hamisságodat. Csak ismerd el azt vagy azokat a hibáidat, amire rámutatok, vagy amire rámutatok más által. Csak ismerd el, és már elindultál a győzelem felé vezető úton. Mert a legveszedelmesebb az, amikor az ember szembesülve a saját hibáival önigazolásba menekül. Hogyan is érhető ez a győzelem? Hát erről rengeteget lehetne beszélni, csak 4 alapvető dolgot említenék. Az első az olyannyira nyilvánvaló, olyannyira elkoptatott már, hogy mégis miért mondjuk, tehetnénk fel a kérdést. Az első ilyen, ami által a győzelem elérhető, hogy csak is kizárólag hit által győzhetünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek cselekedeteink. Gondolom ez elég nyilvánvaló, hogyha Pál apostolt hoztuk példának, azért bőséggel voltak cselekedetei. De ezeknek a túlnyomó többsége hitáltali cselekedet volt. Az Isten mélységes, az Istenbe vetett mélységes bizodalom motiválta ezeket a cselekedeteket. Az Isten szeretete talált visszhangra benne, és ez motiválta ezeket a cselekedeteket. Ugye, ahogy Pál fogalmazott, ugye, az Isten szeretete az, ami őt késztette, ugye, hiszen ez késztett mindannyiunkat. Tehát amikor bármi jót teszünk, akkor tulajdonképp az Isten szeretete az, ami motivál minket, ami sürget minket, ami késztet minket. Valóban hitáltal lehet győzni, hiszen csak a mesebeli Münchhausen báró tudta kiemelni magát a gödörből a saját hajánál fogva. Ez egyetlen embernél sem megy. Tehát az Istenbe vetett mélységes bizalom által, és olyan ígéretekbe kapaszkodva, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az befejezi a Jézus Krisztus napjáig. Meg olyan ígéretekbe kapaszkodva, főleg amikor gödörben van az ember, ugye akkor olyan ígéretekbe kell kapaszkodni, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát nem azokba a dolgokba kell kapaszkodni, amit az Isten igéje nem állít, hogyha mi az életünk utolsó leheletéig is vétkezni fogunk, akkor az Isten kegyelme majd betakar minket, és az örök életbe jutunk. Nem. Az Isten kegyelme a Földön számtalanszor betakar minket, számtalanszor megbocsátja a megvalott bűneinket, de az ítéletben már az igazság és a jogosság által ítél. Ha én éltem a kegyelemmel, a sokszor elvett isteni kegyelemmel, és győztem, egyik gyengeséget a másik után győztem le, és végül nem maradt már semmi, amit legyőzhettem volna, amire az Isten rá tudna mutatni, hogy na ott még van egy kis sömörgözés. Akkor én győztem ebben a harcban és az ítéletben, ugye kegyelmet kapok. Ez akkor is kegyelem, sokoknál fogva, mert rengetegszer vétkeztem, és Isten nélkül soha nem tudtam volna győzni. De ugyanaz Isten kegyelme sokszor betakar engem, és sokszor az Isten úgy tekint rám, mint aki Krisztusban tökéletes volt, még nem vagyok tökéletes, de az ítéletben már ez nem működik. Az ítéletben már azt nézi az Isten, hogy én elhagytam-e azokat a bűnöket. Hogy a sokszor elvett kegyelemmel éltem-e, vagy pedig visszaéltem. Ez az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy tehát az Istenbe vetett mélységes bizalom által lehet győzni. És ezt a bizalmat, ezt most kell elsajátítanunk, akkor, amikor még nagyon jó idők vannak. Amikor még nincsenek azok a végső idők már itt. Már ugyan dörömböl az ajtón, de még van időnk, és még van időnk erre a hitre eljutni, amely a legsötétebb körülmények közepette is Isten ígéretében bízik. A másik dolog, amiről szólnék, és ami segíti ezt a hitbeli győzelmet, az, hogy a vizsgálati ítélet idején élünk. Miért segíti ez a hitbeli győzelmet? Minél inkább gyógyul az ember az önzésből, annál inkább nem azt nézi, hogy neki hogy lesz könnyebb, hanem azt nézi, hogy hogy tudja az Istent jobban megdicsőíteni. Miért különös kérdés ez az idők végén élő nemzedéknek, azaz nekünk? Azért különös kérdés, mert a nagy küzdelem során egy per is zajlik. Gyakorlatilag Sátán beperelte Istent. És a per tárgya az, hogy az Isten törvénye megtartható-e, győzni lehet az önzés fölött, vagy pedig nem. Sátán azt állítja, hogy egyik se járható út, az Isten törvénye is megtarthatatlan, és az önzés fölött sem lehet győzni, hanem mindvégig csak benne ragadhatunk. Ellenben az Isten igéje azt mondja, hogy mind a kettő lehetséges. Miért nagyon fontos a végidőknél ez? Krisztus első adventjekor azt mondta maga Jézus, hogy a proféták szerették volna a nagy hallgatóságnak látni azt, amit meghallani, azt, amit ti láttok, hallottok, tapasztaltok, de nem láthatták. Mennyivel inkább ezt mondaná most, hogy a proféták szerettek volna abban az időben élni, mint ti. De miért is? 6000 éve rontja az embert a bűn. Rontja nem csak a saját bűne, hanem nyilván a környezet is befolyást gyakorol az emberre, és Sátán a démonaival aktívan tevékenykedik. És ahol beengedik, ott rombol. Tehát mi vagyunk a leggyengébb nemzedék. Nem csak fizikailag gyengültünk el, az életidőnk rövidült meg, ha csak összehasonlítjuk az özönvíz előtti életidővel, ami 8-900 év vagy a fölött volt jellemzően, a miénk az a jó esetben a tizede. Esetleg elérhetjük a 100 egy pár évet. Tehát fizikai életerőben is legyengültünk, de ennél sokkal jelentősebb a jellembeli gyengeségünk, hiszen minket már 6000 évvel ront a bűn. Ugye mit látunk a Bibliában? Hogy minden korban voltak Istennek hűségesei. Kis túlzással, elnézést a kis túlzásért, itt-ott egy-egy ember, meg kettő, meg néhány. De az idők végén mit mond az Isten? Hogy egész népe lesz az Istennek. A népet most nem mint nációt használom, tehát azt nagyon jól tudjuk, hogy egy teljes népet nem lehet megtérésre és megszentelődésre vinni, bármit is követel velük az Isten, bármit is tesz megértük, ez lehetetlen, hanem a népet most olyan értelemben használom, hogy nagy tömegek lesznek az Istenéi, és szentelődnek meg. És mindeközben milyen körülmények közepette történik meg ez? Amikor olyan nagy próbatétel éri az Isten népét, amely próbatétel, olyan nagy próbatétel semmilyen történelmi korszakban nem volt. Még a középkorban, amikor a pápaság uralmon volt, ami a pápaságnak a dele volt, az emberiségnek meg egy szellemi gutaütés. Még a középkorban is, ugye annak a végén volt lehetőség elmenekülni egy üldözött protestánsok egy részének egy másik földrészre, az új világba, Amerika földjére. De az idők végén az újra erőre kapó pápaság majd az egész földre kiterjeszti a befolyását és hatalmát. Nem lesz hova menekülni, csak az Istenhez. És ekkor a bűn által leghosszabb ideje megrontott generációkból óriási mennyiségű ember, rengeteg ember fog győzni. És ugye ez azért óriási motiváló tényező nekünk, mert ezzel tudjuk, hogy az akkori győztesek közé tartozunk. Ezzel tudjuk megdicsőíteni az Istent leginkább. És az Isten állítása Sátánnal szemben ekkor nyer cáfolhatatlan igazolást. Mert az is csodálatos igazolás volt, hogy Krisztus betöltötte az Isten törvényét. De ő azért töltötte be, hogy nekünk erre utat tudjon nyitni. És az lesz az igazi igazolása Istennek és az ő törvényének, amikor a legnehezebb körülmények között tömegek fognak megtérni, és az Istennel járva megszentelődni. És megmutatni azt, hogy igenis, ebben a perben Istennek volt igaza. És ilyenkor Sátán vágyai porba hullnak. Itt már nem lehet mást. Itt már nem lehet. Nem lehet semmit sem mondani. A harmadik ilyen fontos tényező lehet a győzelemben, amit mindannyiunknak el kell sajátítani, a bérebeli gondolkodásmód. Máté 24. fejezetében gondolom, hogyha az idők jeleit olvassuk, akkor mindannyian megremegünk, hogy ezek egymásra fognak rakódni, és egyre inkább mindenütt meg fognak ezek a jelek jelentkezni, a bűn szétterjedésének jelei, következményei. Azonban mégis, amikor Máté 24-ben Krisztus szól, akkor nem azt mondja, hogy először ezek erről a jelekről szól, hanem mire hívja fel először a figyelmet? Hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. A bérebeli gondolkodásmód az egyetlen hatásos fegyvere az ember részéről, amit megtehet, hogy ne legyen hitetés áldozata. Hitetés áldozatává nem csak úgy válhat az ember, hogy hamis tanítók hitetik el, akik odaadták magukat Sátánnak a munkájára. Mert ugye Pál is mondta, az első advent ideje, meg az azt követő időszak az minta az előttünk álló időt nézve, hogy közületek is támadnak majd férfiak, akik fonákságukat szólnak. De arra is vigyáznunk kell, hogy jó szándékú tévedéseknek se essünk áldozatává. Tehát nem csak hamis tanítások téveszthetik meg az embert, hanem jó szándékú tévedések is lehetnek. A Biblia egyértelműen szól arról, hogy nincsen veszedelmesebb dolog annál, mint embert követni, annak megvizsgálása nélkül, hogy ez az ember vajon Istenből való szólt-e vagy nem. Mert a bérelbelieknek a hozzáállását miben ismerte el Pál apostol? Két dologban. Egyrészt előítéletek nélkül meghallgatták az apostolt. Lehettek volna előítéleteik? Lehettek volna. Hiszen mondhatták volna azt, hogy mit beszél ez az ember nekünk, aki azelőtt a mi hitünket védte, ugye legtöbbször a zsidók zsinagógáiba ment először Pál, most pedig átállt a másik oldalra. Hát az ilyen ember hiteltelen, de nem így gondolkodtak. Meghallgatták. És utána elfogadták felülvizsgálat nélkül? Nem. Hanem ezt a hibát se követték el. Hanem naponként tanulmányozták az írásokat, hogy úgy vannak-e azok, ahogy a Pál apostol hirdette. És ha úgy voltak, akkor elfogadták. Ha nem úgy voltak, akkor nem fogadták el. Pál is felhívta erre a figyelmet, ő magát sem tartotta tévedhetetlennek. Mondott olyat is ugyebár, hogy ha mi, vagy mennyből jött angyal, hirdetne is mást, mondaná ő, mint mást, mint amit először mondtunk, amit először hirdettünk néktek, legyen átok. Tehát az embernek egyetlen tévedhetetlen vezetője van, és az az Isten. Az ember ad, bocsánat, az Isten ad földi vezetőket, ad tanítókat. De az embernek el kell jutnia arra az érett kereszténységre, hogy maga is meggyőződve legyen az igazság felől. Azért, mert maga magának is tanulmányozta azt naponként. Enélkül nem lehet győzni. Enélkül nem győzhetünk. Enélkül, ha ezt nem tesszük, akkor az fog ránk vonatkozni, amit az írás úgy fogalmaz, hogy ugye amikor a tanítás mindenféle szele fúj, akkor lesznek sajnos nem kevesen, akiket oda és ide és tovahány. Ugye ez a mindenféle szél, ez a tanítás, mindenféle kijelentése, amit éppen kijelentenek. Ha az ember nem gyökerezik meg személyesen az igazságban, akkor úgy jár, hogy amit éppen legutoljára hallott, az a jó. Aztán következőleg hall valamit, amely kicsit eltér attól, amit legutoljára hallott, de akkor most ez lesz a jó. Ez így nem működik. Így az ember tévútra fog menni. Tehát az embernek szükséges azért adatot az írás, hogy naponta saját magának is tanulmányozza. Ez az érett kereszténység egyik feltétele, a másik pedig a bűn fölötti győzelem, mert annál inkább lesz érett keresztény az ember, mert annál inkább látja a saját példáján is, hogy igen, Isten ígéretei valóságok. És a negyedik dolog, amit említenék ezzel kapcsolatban, az pedig a küzdő imádság. Általában az imádság, de azon belül is a küzdő imádság elsajátítása és gyakorlása. Több példát is lehetne hozni, de akkor hozzuk a példaképünknek a példáját. Ugye Jézus Krisztusnak. A Getsemáné kertben az egy tipikus küzdő imádság volt. Ugye amikor Krisztus imádkozott az atyához, akkor kifejezte azt, ami az emberi természete felől jött, hogy atyám, minden lehetséges neked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Az emberi természetünk tudnilik, az övése volt más, menekül a szenvedések elől. Keresne valami könnyebb utat. Ez az, amit időnként úgy szoktam fogalmazni, hogy most egy kicsit Krisztus áldozatáról, egy kicsit visszább jöve, a saját életünk példáján, hogy amikor látjuk, hogy Isten igazsága szerint mit szeretne, akkor mi nagyon gyakran, ahogy a kollégáim fogalmaznak így az iskolába, megoldjuk okosba a kérdést. Kikerüljük a próbát. Megoldjuk okosba. Na most ez óriási veszélyt rejt magába, ha sokat gyakorlom azt, hogy megoldom a problémát okosba, amit az Isten megengedett az életemben. Most más kérdés, hogyha a probléma azért van, mert én magam járok tévúton, akkor azt a tévutat kell korrigálni. De ha egy próbatételt az Isten megengedett, és én megoldom okosba a kérdést, akkor azáltal a hitbeli növekedésnek az útjait vágom el saját magamtól. Mert ugyanis arra a hitbeli magaslatra, hogy amikor kényszeríteni fogják az embert arra, hogy vegye fel a fenevad bélyegét, és nem veszi fel, arra a hitbeli magaslatra fokozatosan lehet eljutni. Ma, meg holnap, ha adatik nekünk. Hiszen oda el kell jutni. Ne gondoljuk azt, hogy azért, mert meg vagyunk győződve az Isten igazságáról, azért mi meg is fogunk állni abban az időben. Akkor fogunk megállni, ha a sátánnak nincs bejárása az életünkbe. És ennek az útja és módja a küzdő imádságon keresztül vezet. Ezt Jézus is gyakorolta, rendszeresen elő zsidókhoz ért levél bizonyságot tesz. De, ugye amikor jött ez a kívánság a természete felől, ő azonnal hozzátett mit? De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát ő az imádságban egy akaratra jutott az atyával. Mondhatnánk, ez nem volt neki nehéz, mert nem szeretném, ha nekem olyan könnyű lenne, mint neki volt a Getsemánéban. Mert ugye, de miért is tudta ezt a küzdelmet győztesen megvívni? Mert az életében azelőtt neki mindig az volt a kedves, az atya akarata. Ezért minket is arra bátorít ezen igék által az Isten fia, hogy nekünk is gyakoroljuk be magunkat abba, hogy a legkisebb dolgoktól kezdve, a nagyobb dolgokon át mindig az Isten akarata legyen nekünk a kedves. És akkor azt fogjuk észrevenni, amit észrevesz egy jó sportoló, ha jó edzője van, hogy megugorjuk azt a világcsúcs magasságot, ami az a próbatétel lesz, ami eljön a földkerekség minden lakójára. És akkor ez már nem tűnik számunkra lehetetlennek. De azért, mert a mai kis dolgokban engedelmeskedtünk. És a mai kis dolgokban eljutottunk küzdőimádságba odáig, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Egyik pont. Másik pont. Ha ez már megvolt Krisztusnak először, akkor miért kellett még többször visszamenni? Éreztünk már olyat az imádságunkban? Tapasztaltunk már olyat, hogy egy akaratra jutottam az atyával, Krisztussal. És azt mondtam, hogy igen, én ezt akarom. És akkor jött valami oldalról, hátulról, akárhonnan, és késztetett, vitt volna az ellenkező irányba. Szerintem mindannyian éreztünk már ilyet. Amikor sátán azt látja, hogy az ő katonáját kezdi elveszíteni, akkor ő megduplázza az erőfeszítéseit, megtriplázza. Ő nagyon buzgó, csak sajnos a gonoszságban. És akkor jönnek azok a késztetések, amik a természeten felől jönnek, ami nem engedelmeskedik az Isten törvényének. És ha így állok fel az imádságból, hogy az a természetem még virulens, akkor vesztettem. Lehet, hogy nem vesztettem el a háborút, de csatát veszíteni fogok. Tehát vissza kell mennem, vagy ott kell maradnom addig, amíg a Szentlélek által a természetem felüljövő kívánságok meg nem öldököltetnek. A természetem megöldökölt állapotba nem kerül. És ha utána állok fel, akkor már majdnem győztem. Miért? Miért csak majdnem? Mivel ment oda Krisztus a tanítványokhoz, miután ők ugye nem először elaludtak már? Mai szombatiskolában is volt. Vigyázzatok, és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Ha mindezek után azt is megtesszük, hogy az életünk során vigyázunk, figyelünk arra, amit imádságban kértünk. És az ima életünk rendszeres lesz, a küzdő imádság is rendszeres lesz. Akkor győzhetünk, és akkor győzni is fogunk. Tehát nem elég az, hogy egy gyakorlatra jutok az Istennel imádságban, az nagyon jó. Hát ha úgy állok fel az imádságban, hogy nem jutottam egy gyakorlatra az Istennel, akkor elnézést azért a kérdésért, de akkor ugyan miért imádkoztam? Ha ugye egy gyakorlatra jutottam az Istennel, akkor utána akkor érdemes felállni, vagy addig vissza kell menni, amíg azt nem tapasztalom, hogy a természetem felől már nem jönnek ellentétes késztetések. Meg van öldökölve. És utána vigyázásba kell, hogy elteljen az életem. Mert egyszer győztem imádságban, vagy többször, ez nem jelenti azt, hogy a kísérlet akkor elvonult és megpihent. És jó, hát ő már győzött, akkor őt már nem bántjuk. Ugye ez nem így működik. Tehát erre is nagyon oda kell figyelnünk, hogy, és azt a, miért is alakul ez küzdőimádságá? Pont ezért, mert a természetünk ellenkezik. És azért is, mert olykor maga az Isten is megpróbálja a hitünket. Emlékeztek Jákobra? Bocsáss el. Mit mondott az angyal, aki Krisztus volt? Bocsáss el, mert eljött a hajnal. És mit mondott Jákob? Nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Na ezért küzdő imádság ez, mert olykor az Isten is próbálja teszi a mi hitünket. Hogy valóban? Te valóban ezt akarod? Vagy csak kijött a szádon? És nem azért, mert ő gyönyörködik abban, hogy mi nehézségek közepette küzdünk, hanem azért, mert csak ebből a küzdelemből lehet állhatatosít. És én őszintén kívánom mindannyiunknak, hogy tényleg állhatatos hitünk legyen, olyan hitünk, amelyet semmilyen körülmény nem tud megrendíteni. De annak a hitnek a kimunkálása most kell, hogy elkezdődjék. Most. Az apró dolgokban, aztán majd a nagyobbakban. És aztán egyszer csak azt fogjuk észrevenni, hogy a legnagyobb próbában is megállunk. És hát az igevers további részleteiről akkor beszélgethetünk délután. Én mindenkinek sok áldást kívánok, és imádkozzunk egymásért is, és azért is, hogy valóban megállhassunk ebben a végidőnek a legnagyobb próbájában, az emberi történelem legnagyobb próbájában, hogy az Isten neve ezáltal dicsőhessen meg. Ámen. Mennyi édesatyánk, teremtő Istenünk! Hálásan köszönjük néked, hogy te minket arra hívtál el, hogy a bűn okozta torzulásból teljes gyógyulást adjál. Arra hívtál el, hogy ezáltal a követeid legyünk mindenhol, ahova csak küldesz minket. Hogy mindazon embereknek is élő reménység legyen az, és élő valóság, hogyha látnak olyan embereket, akik a bűneiket, a hibáikat, a gyengeségeiket egymás után győzik le. Hiszen micsoda bátorítás ez, akkor, amikor az ember éppen a önzés hálójában vergődik. Add meg nekünk azt a kegyelmet, Úrunk Istenünk, hogy e mai napon is, és az elkövetkezendőkben is, amelyek adatnak még nékünk, gyakoroljuk az álhatatosságot, a szabályszerű küzdelmet, nevelj és taníts minket, mert mi szívünk szerint nem kérnénk próbákat, hiszen szívünk szerint azt kérnénk, hogy bárcsak próbák nélkül kerülhetnénk be az örök életbe, de ez nem lehetséges. Ezért kérünk téged arra, aki örök időknek előtte minden rendelésedet megalkottad már velünk kapcsolatban is, hogy munkáld a mi szívünket, hogy a próbatételekből, amelyeket te adsz nekünk, ne hátráljunk ki, ne keressünk emberi megoldásokat, hanem tanuljunk meg te benned bízni e mai napon is. És aztán, ha bizalmat adtunk neked, te növeled a mi hitünket, nem azért, mert mi megérdemeljük, hanem a te kegyelmedből, újabb és újabb próbák által egyre inkább csiszolsz minket, és egyre inkább megingathatatlaná teszed a bizalmunkat. Erre kérünk téged, hogy nevelj minket ilyen módon, készíts fel minket az idők végére, készíts fel minket arra a feladatra is, amit erre a napra vagy az elkövetkezendőkre nekünk adtál, hogy azt betöltsük. Add meg nékünk azt a kegyelmet is, hogy a legveszedelmesebb dolgok eltávozzék tőlünk. Ha ne legyünk képmutatók, ne legyünk olyanok, akik a feddésekre önigazolással reagálnak. Légy velünk, hogy ezekből kigyógyuljunk végképp, hogy valóban a győzelem útján járjunk, valóban azon az úton járjunk, amellyel siettethetjük a te eljöveteledet és a bűntörténelmek lezárását. És köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, és sokkal inkább megcselekszed azt, mint ahogy most kérni tudtuk. Amen.